Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Utolsó fázisába érkezett a Sárospataki Bazilika, utolsó színes üvegablaka is. Egy új, több országban már működő modell gyorsabb és egyszerűbb oltási lehetőséget biztosítana a lakosság számára, itthon is. Április 24-én emléksétát szerveznek Gyöngyösön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Utolsó fázisába érkezett a Sárospataki Bazilika, utolsó színes üvegablaka is. A templom ablakai a város szülöttjének életmozzanatait elevenítik fel, születésétől a szenti avatásig. A tervek szerint a pünkösdi ünnep alkalmával kerül megáldásra a több éves munka. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítása szól.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szenti avatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
A gyógyszertári oltások bevezetésének kérdésköréről tárgyalnak a szakemberek, ugyanis a már számos európai országban működő modell gyorsabb és egyszerűbb oltási lehetőséget biztosítana a lakosság számára. A szakértők szerint a patikai vakcináció bevezetését egy kísérleti projekt előzhetné meg, amely során felmérnék a lakossági igényeket és az orvosok-gyógyszerészek viszonyulását az új rendszerhez. A gyógyszertári vakcináció bevezetése nem történhet meg átfogó szakmai és jogi keretrendszer nélkül. Emellett fontos lenne egy megfelelő képzési rendszer kialakítása, amely lehetővé tenni a gyógyszerészek számára bizonyos oltások beadását. Erről dr. Nyíri László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást.
Ez most élesedett, ha úgy tetszik, a sajtóban újból, mert korábban is már egy-két évvel ezelőtt is ez felvetődött, de aztán lecsengett. Amikor megerősödött ennek a lehetősége, vagy leginkább kiélesedett, akkor az a Covid-járvány, az meg ugye még korábban volt, Covid-járvány idején volt, akkor ugye a kórházi gyógyszerészek oltottak is, vakcináztak is, tehát ők belettek vonva. És ezt az oltási gyógyszerészek, az oltással kapcsolatos lehetőségét a gyógyszerészeknek, ez ugye ott csúcsosodott ki, vagy ott ugye fejlesztették ezt tovább. De ugye logikusan újból előkerült ez a dolog. Ez gondolom azért, mert egyrészt az orvosok valószínűleg túl vannak terhelve, tehát kicsi a kapacitás, hogyha tényleg valóban egy nagyobb vakcinálásra kerülne sor, akár egy influenza járvány idején, akár ne adj Isten valami más járvány idején. És ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az, hogy ott vannak a gyógyszerészek. A gyógyszerészek, ugye emlékszünk rá, és megint visszautalok a Covid időszakra, nem bántva természetesen a többi egészségügyi dolgozót és orvosokat, de a gyógyszerészek voltak elérhetőek. Ugye nem lehetett orvosi rendelőbe venni, nem lehetett, ami ugye logikus is, de a gyógyszertárak azok végig nyitva voltak, elérhetőek voltak. Ők voltak azok egyedüli talán azok az egészségügyi szakemberek, akihez a Covid-járvány alatt is lehetett fordulni ugye bizalommal közvetlenül. Tehát ha így történelmileg megközelítjük, ez logikusnak tűnik, hogy miért ne lehetne oltást, vakcinát a gyógyszertárban felvenni. Ez az egyik oldala. A másik oldala, ugye azért azt látni kell, hogy a gyógyszerészek nem erre vannak kiképezve. Ugyan egészségügyi szakemberek 5 éves orvosegyetemet égeztek, de teljesen más, inkább a kémia, a fizikai kémia, a gyógyszertan, a gyógyszerhatástan, ugye ezeknek a specialistái a gyógyszerészek, nem pedig egy manuális orvosi tevékenységnek, ugye. Tehát ez ugye alapvetően problémákat vet föl. Tehát ezeket kell áthidalni. Ez is egy fontos dolog, hogy nem itt lenne az első a világban, hanem egy olyan már közel 40 országban, ismereteim szerint egy közel 40 országban van lehetőség patikai oltásra. Ebből körülbelül egy olyan 15 Európai Uniós ország, Angliába is, Hollandiába is toltanak a gyógyszerészek a gyógyszertárban. Sőt, ugye ezekben az országokban, meg az országok, ha nem is mindegyikben, ahol oltanak, de nagyon sok helyen vényfelírási, receptfelírási joga is van a gyógyszerészeknek. Én úgy gondolom, hogy a vakcina beadása is egy hasznos, értelmes, jó dolog lehetne, mind a mellett természetesen megosztja a nem egységesek a gyógyszerészek ebben a kérdésben, ugye számtalan problémát vett föl. És akkor csak néhányat felsorolok. Véges a gyógyszerészek ideje is. Kevés a gyógyszerész, tényleg nagyon kevés a gyógyszertárakban. Tehát le vannak kötve. Képezni kell, tehát vállalni kell a gyógyszerészeknek, hogy akkor egy olyan képzésen essenek át, amely alapján ugye teljes biztonsággal tudnak vakcinázni. Ami nem túl egyszerű szerintem, tehát azért az nem egy-két napos képzés. Aztán a gyógyszertári infrastruktúra, tehát a gyógyszertárban ugye azért helyiséget kell biztosítani, külön helyiséget, adminisztráció kell, külön adminisztráció, ezt ugye pontosan követni kell. Ennek a megszervezése, hogyha nem mehet ez úgy, hogyha erre sor kerülne, hogy a beteg vagy valaki beesik, egy lakos, és akkor én kérek egy oltást, hanem ezt ugye ütemezni, minden valami technikai eszközi, tehát számítógép ömpek szükség. Tehát magyarul ugye ez azért jelentős beruházásokat is igényel, meg hát munkaidő kiesést is. Tehát ezeket mindet végig kell zongorázni, végig kell gondolni, hogyha erre sor kerülne, és akkor ezeknek az ismeretében meg kell finanszírozni valakinek ezt a dolgot.
Április 24-én emléksétát szerveznek Gyöngyösön is. Monspart Csarolta a nemzet sportolója világbajnok tájfutó emlékére, akinek célja volt, hogy összefogja országosan a gyaloglóklubokat. A részletekről Babicki Istvánnét, a Mátra Nyugdíjas Egylet gyaloglóklubjának vezetőjét hallják.
2017-ben kezdte Monspart Csarolta azt a tevékenységét, észrevette, hogy az időseknek, az 50 pluszos korosztálynak hatalmas segítségre, összefogásra van szükség, meg kell mozdítani, össze kell fogni ezeket az embereket, mert ezek az emberek 40-50 évet ledolgoztak, elhasználódtak, és bekubóznak, a gyerekeik dolgoznak. Nincs, aki sok figyelmet fordítson rájuk, és aki nem mozog, az nem él. Ez a legfontosabb üzenete a Saroltának, mozdítani, közösségbe vonni az idős embereket, és ennek nagyon hosszú folyamata volt. Célkitűzése az volt Saroltának, hogy minden településen, de országosan legalább 1000 klub szerveződjön, ahol ezek az emberek otthonra találnak, közösségre találnak, megmozdulhatnak, képességnek megfelelően kapjanak lehetőséget a túrákra, mert ugye nagyon sokféle ember van, aki könnyebben mozog, van, aki nehezebben mozog, de mindenkit be kell vonni. És a közösségnek hatalmas ereje van. Hát olyan jókedvűen zajlik egy-egy túra, sokat énekelünk, nevetünk, bohóckodunk sokszor. Élvezik, és én nagyon hálásan megköszönök minden túra után mindenkinek, aki eljön, mert feltölti az embert. Az erdő egyébként is. A mozgás egyik formája a gyaloglás, és ehhez tényleg nem kell különösebb felszerelés. Mindenki nagyobb befektetés nélkül megteheti, elérhetővé válik. Sőt, ugye az utazás is könnyítve van nekünk, mert könnyebben, tömegközlekedésen könnyebben utazhatunk, úgyhogy ez nagyon nagy eredmény, és nagyon köszönjük annak, aki ezt lehetővé tette annak idején. Mindenkinek azt szeretném közvetíteni, hogy keressen minket, jöjjenek el a túráinkra, és ne maradjanak otthon. És szerencsére ennek a mozgalomnak nagyon sok támogatója van most már az orvosok között. A Gyógytornász Szövetség csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. Fantasztikus nagy erőkkel, sőt, mozgásreceptre mozgalom az orvosok körébe elindult, mert ők is látják, hogy a gondok legnagyobb része lelki eredetű, és a közösség, a mozgás legnagyobb részét ezeknek a betegség tüneteknek elmulasztja, tulajdonképpen segít magára találni az idős embereknek.
Most az időjárásról. A nagy rész derült időt követően az éjszaka második felében észak felől magas szintű felhősáv mellett alacsonyabb szinteken is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök. Hajnalban az északkeleti határnál már előfordulhat zápor. A légmozgás többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul. A derült hidegebbre hajlamos helyeken azonban fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet, míg ennél enyhébb idő a magasabban fekvő részeken és vízpartok közelében lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő, Domán Vivian.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Láttam már sok csodát, s még annyi minden vár, ott az egész világ. Az elmúlt időt bánatnám, de az óra jár tovább, és meg sem áll. Volt úgy, és lesz is még, jön majd, ami elmúlt rég, sok nehézség. A nyár egyszer véget ér, de ugyanolyan szép a tél. Indulj hát, sose félj, indulj el, s hátra se nézz. Úgy lesz szép a mesék, úgy lesz szép a rész. Hisz így vagy jó, így vagy szép, várod a hőst, pedig benned is él. Indulj el, hátra se nézz, haza-vissza szél. Hogyha elvesznél, volt úgy és lesz is még, jön majd, ami elmúlt rég, sok nehézség. A hibáimtól ember
kisebbé válok én. Az elmúlt időt válhatnám, de az óra meg sosem áll, csak jár tovább. Minden év egy huncut ránc, az idő mélyen szánt, rá se ráncs. Indulj hát, sose félj, indulj el, és hátra se néz. Úgy lesz szép a mesét, úgy lesz szép, ha élsz, és így vagy jó, így vagy szép, várod a hős pedig. Láttam már sok csodát, s még annyi minden vár, ott az egész világ. Minden év egy huncut ránc, az idő mélyen szánt, rá se ráncs. Indulj hát, sose félj, indulj el, és hátra se néz. Úgy lesz szép a mesét, úgy lesz szép, ha élsz, és így vagy jó, így vagy szép, várod a hőst pedig benne.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Állásbőrzét szervezett a Nyíregyházi Egyetem. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet. Fiókák kínhalálához vezethet, ha nem fejezzük be a téli madáretetést. Nyúl Péter kalandjaira várja a kicsiket és nagyokat idei utolsó bemutatójával a Harlekin Bábszínház. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet, amely véget vethet a papírnyugta korszaknak. Most a fejlesztő ki a főszerep, idén júliustól pedig már özembe is helyezhetők a NAV által engedélyezett e-pénztárgépek. A kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást a nyugtatömbről, mert az e-pénztárgép a papírmentes nyugtaadás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkentést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. A részletekről dr. Paskuné Pifko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az elkövetkező hónapok az újfajta pénztárgépek típusvizsgálatáról és engedélyezéséről szólnak. A szabályok itt is egyszerűsödtek, mert a vizsgálatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei végzik el. A jogszabályoknak megfelelő működés mellett szigorúan ellenőrzi a NAV az e-nyugta kiállításának folyamatát és beküldését az úgynevezett nyugtatárba, illetve az is ellenőrzés alá kerül, hogy semmiképp ne lehessen kijátszani vele az adóügyi előírásokat. Jelenleg a pénztárgép használatára köteles vállalkozások így a kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szálláshelyek, taxisok, plasztikai sebészek, gyógyszertárak, masszőrök, konditermek összességében több mint 200 ezer online pénztárgépet használnak. Az online pénztárgépekről az e-pénztárgépekre történő átállás zökkenőmentességének biztosítása érdekében 2028. július 1-ig még használható az online pénztárgép. Ugyan nem kötelező, de nyártól érdemes áttérni az e-pénztárgépre. Az online pénztárgépeknél előírt évi egyszeri kötelező szervizeléssel szemben az e-pénztárgépek szervizelése csak akkor kötelező, ha azt az üzemben tartó kéri a forgalmazótól. A változás révén a vállalkozások évente átlagosan 25 ezer forintot spórolhatnak meg. Az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy az azt használó vállalkozás mentesül a bizonylat megőrzési kötelezettség alól. Azt ugyanis átvállalja az úgynevezett nyugtatár, amely 10 évig tárolja a beérkezett adatokat. Lényeges eleme az e-pénztárgép rendszernek az anonimitás. A vásárlás névtelenséget biztosított, hiszen az alkalmazás nem ad át személyes információkat. Idén júliustól kétféle típusú e-pénztárgép használható, a felhő, illetve a hardware alapú. Az egyetlen megkötés az, hogy azok a vállalkozások, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, ők júliustól vagy továbbra is az online pénztárgépet használják, vagy választhatják a hardware alapú e-pénztárgépet. A hardware alapú e-pénztárgépekben egy adóügyi egység biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot a NAV-val. A felhő alapú pedig gyakorlatilag egy okos telefonra letölthető alkalmazás, amellyel a papírnyugtát használó vállalkozások nyugtánként legalább 10 forintot spórolhatnak. A magyar fejlesztésű e-pénztárgéprendszer, ahogy korábban az online pénztárgép szisztémája is, másolandó modellé válhat világszerte. Az e-pénztárgép a vásárlói tudatosság erősítése, a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése mellett védi a tisztességes adózókat és a költségvetés érdekét is. Az online pénztárgépek bevezetésének hatására a kis cégek bejelentett forgalma 2012 és 2016 között a kiskereskedelemben 20-26%-kal, a szálláshelyszolgáltatás és a vendéglátás ágazatban 30-40%-kal növekedett. De a fehéredési hatás a közepes cégeknél is jelentős volt. A korábbi évek tapasztalatai alapján az e-pénztárgép is jótékonyan hathat a jogkövetésre.
Állásbőrzét szervezett a Nyíregyházi Egyetem az intézmény Besenyei aulájában. A rendezvény célja, hogy összekösse a térség munkaadóit a leendő munkavállalókkal, és lehetőséget adjon a közvetlen kapcsolat felvételre. A részletekről Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei önkormányzatnak a fő feladata a terület és településfejlesztés, és természetesen egy kiemelkedő partnerünk a Nyíregyházi Egyetem, akivel egyébként egy együttműködési megállapodásunk is van. Több területen kapcsolódnak egymáshoz a feladataink és a küldetéseink, hogyha ezt lehet így fogalmazni, hiszen azért mindannyiunknak az a legfontosabb célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyében olyan gazdasági fejlődés legyen, olyan gazdasági fejlettséget érjünk el, amely az itt élőknek és az ide látogatóknak is egy olyan perspektívát jelenthet majd, amelyben hosszú távon tudnak tervezni. Tehát mi szeretnénk megtartani az embereket, és szeretnénk ide is csábítani a munkavállalókat. És ebben valóban nagyon komoly segítséget nyújt a Nyíregyházi Egyetem, amely egy kovászműhely, és alapot teremt arra, hogy valóban aki szeretné megtalálni az életben a célját, annak nyújtson irányt, mutasson irányt, és kell mutassa meg azokat a lehetőségeket, amelyekben tud gondolkodni.
Végül Szabó Győzőt, a Nyíregyházi Egyetem rektorát hallják.
A Nyíregyházi Egyetem számára nem az a alapvető dolog, hogy nagy szám jelenjen meg egy felvételi statisztikában, hanem az, hogy eredményesen a választott hivatás szakján végig tudjon sétálni a hallgató, megfelelő gyakorlati tudással fel legyen vértezve, és kilépjen a munkaerőpiacra, ahol nagyon jövedelmező állást tud szerezni. És ugye, ami a térség számára egy emberöltővel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy a nagy hozzáadott értékű tudás iránti igény felértékelődött. A aktuális statisztikák alapján, ha valaki felsőfokú diplomát szerez, durván háromszoros fizetésre számíthat, mintha szakképzetlenül tengne a munkaerőpiacon, és még a professzionális szakképzés átlagához képest is 30% körüli jövedelem többlettel jutalmazza a munkaerőpiac az itt végzett hallgatókat.
Fiókák kínhalálához vezethet, ha nem fejezzük be a téli madáretetést. Arról, hogy hogyan tudunk segíteni a madarakon, és hogy miért fontos, hogy abba hagyjuk az etetésüket, Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét hallják.
Kezdjük rögtön az elején. Tehát télen sem azért etetjük az énekes madarakat, hogy életben maradjanak. Erre természetesen az emberek nélkül is a vadon élő állatok képesek, hogyha egy területen nincs megfelelő mennyiségű táplálék, akkor a madarak odébb állnak. Pont a madárvonulásnak is az a lényege, hogy a fészkelő helyeken olyan időjárási könnyek következnek be, ugye elsősorban a téli időszakról van szó, amit nem tudnak egyes fajok tolerálni, és ezzel ellen úgy védekeznek, hogy elvonulnak az adott területről. Magyarország e tekintetben részben a vonulási útvonalon, részben pedig a telelő területeken helyezkedik el. Tehát azok a madarak, amik nálunk megállnak térre, azok azért állnak itt meg, mert megfelelő táplálékot találnak ember nélkül. Ugye a téli madáretetést az 1890-es évek elején azért indították el Herman Otto és kortársai, hogy természetmegfigyelési élményhez jussanak az emberek, egyrészt, másrészt pedig az etetővel a környékre csalogatott madarak biológiai védekezésként is jelentkeznek, tehát összeszedik a gyommagvakat, illetve összeszedik a mondjuk a kéregrepedésben átterelő rovarokat. Tehát a téli madáretetés nem a téli madáretetés tartja életben a madarakat. Azért lehet az énekes madarakat etetnünk gond nélkül, mert az etetéssel a természetes viszonyokat utánozzuk. Őszre érnek meg a nagy természetes magraktárak, ezeknek az a jellegzetessége, gondoljunk csak mondjuk egy árokparti gazosra, magaskórósra, vagy mondjuk egy nagy kökénybokorra, ilyenkorra érnek meg a magvak és a termések, tehát egy helyen nagyon sok táplálék található, ezt utánozzuk ugye például a napraforgó, illetve aprómag kihelyezéssel. Ugyancsak őszre érnek meg a gyümölcsök, ugye bogyósok, az előbb említett mondjuk kökény, vadszőlő, fagyal, és még sorolhatnám. Tehát ez is, amikor kirakunk mondjuk almát, akkor ezt utánozzuk. És a harmadik ellenségcsoportba tartozó állati zsíradék kihelyezésével egyrészt ugye a kéregrepedésben áttelő rovarok magas zsírtartalmát utánozzuk, másrészt pedig az áti tetemeket is, hiszen például egy elpusztult szarvas vagy vaddisznó teteméhez, amikor azt megbontották a nagyragadozók, akkor például a cinegék abból tudnak csipegetni. Tehát ezért lehet probléma nélkül etetni télen az énekes madarakat. Hogyha kint hagyunk eleséget jó szándékból a fióka nevelési időszakban, az azért jelent problémát, mert a mérsékelt övben, ahol Magyarország is tartozik, nincs elegendő mag ahhoz, hogy a magevők maggal táplálják a fiókáikat. Ezért evolúciósan a nálunk élő magevő madarak fiókái is, és a felnőtt madarak is ahhoz alkalmazkodtak, hogy rovarokkal etessék a fiókákat. A rovarral való etetés az egyszerű, korlátozás nélkül ugye megtalálható, és az emésztése is könnyebb.
Nyúl Péter kalandjaira várja a kicsiket és nagyokat idei utolsó bemutatójával a Harlekin Báb Színház. A felnőtté válás történetet egy különleges, egyedülálló ánytechnikával alkalmazunk színpadra. Tudtuk meg Varga Péter Róbert rendezőtől.
Ugye igazából a sok-sok-sok kis történetből egyetlen egyet választottuk ki, ez a Nyúl Péter kalandja, ami arról szól, hogy Péter a édesapja elvesztése után, akit igazából úgy vesztette el, hogy a papa bement egy olyan kertbe, ahova nem kellett volna. Péter, ő egy ilyen felnövekvő korban lévő, egy fiatal ember, akinek a felnőtté válás történetét próbáljuk megmutatni ovisoknak, hogy ő is bemegy ebbe a kertbe. Annak ellenére, hogy az édesanyja azt mondja neki, hogy ne menjen oda, mert ez egy tiltott hely. És ezzel a kis történettel a szeret, vagyis igazából maga a Beatrix Potter történet az annyi, hogy Péter bemegy a kertbe, majdnem elkapják, ott marad a kabátja, és fogja magát, visszamegy a kabátért, és a kertet is lerámolja, és ennyi igazából a kis története a Beatrix Potternek. Mi abból ezért az Attila ebből kanyarított egy ilyen felnőtti válás történetet, ami ugye arról szól igazából, amit szerettünk volna kikristályosítani ebből a történetből, hogy mi a vakmerőség és a bátorság közötti különbség. Na most, hogy erről ovisoknak hogy fogunk tudni érvényesen beszélni, hogy mi a bátorság és a vakmerőség közötti különbség, na most ezen dolgozunk.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytatódik Ferenc pápa kezelése a Szent Márta házban, javult a hangja és a mozgása. A Szentszéki Sajtóközpont hírt adott a Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa egészségi állapotáról. Jó a hangulata, dolgozik és minden nap szentmisét koncelebrál a magánkápolnájában. Az elmúlt napokban végzett vérvizsgálatok eredményei és egy röntgenvizsgálat is javulást mutattak. Nagyböjti imaestet rendezett az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Római Katolikus Egyetemi Lelkészsége április 2-án a Líceum kápolnájában. Az esemény keresztúttal kezdődött az intézmény udvarán, melyet Muhari Máté egyetemi lelkész vezetett. A keresztút állomásait a résztvevők közös éneke és elmélkedések gazdagították. A zsúfolásig megtelt kápolnában a Szent Misét Papler Pál, füzesabonyi plébános esperes, a Hevesi Régió ifjúságpasztorációs felelőse vezette. Koncelebrált Lóci Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa és Muhari Máté egyetemi lelkész. Az este folyamán Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora várta a gyónásban Isten kapcsolatuk megújítására vágyó résztvevőket. Papler Pál homíliáját kérdésekkel kezdte a fiatalok felé. Húsvétra készülünk, ünnepelni szeretnénk, és keressük a miérteket, hogy miért kell nekünk felkészülni az ünnepre, miért kell nekünk bűnbánatot tartani, miért tisztítsuk meg a lelkünket, miért is böjtölünk. Mert az Isten annyira szeret bennünket, hogy azt akarja, hogy boldogok legyünk, már ezen a világon is. Majd arról elmélkedett, hogyha csak a magunk akaratát nézzük, amely nem egyezik meg Isten akaratával, az nem visz előre minket az életben, az nem tesz boldoggá. A harag és sértődöttség nem visz előre bennünket, az csak tüskéket, sebeket okoz nekünk. Jézus azért is jött, hogy a sebeket begyógyítsa, azért is jött, hogy a bűnöket megbocsássa, és azért is jött, hogy az Istennel megromlott kapcsolatunkat helyreállítsa. És nem csak az Istennel megromlott kapcsolatunkat, hanem az egymással megromlott kapcsolatainkat is, hogy azokra is tudjon gyógyulást hozni, hogy azokra is tudjon megoldást hozni.
És nem csak tanítványainak lépett oda, tanítványi elé lépett oda, hogy békesség nektek, én vagyok, ne féljetek, hanem hozzánk is lépjen oda, és engedjük, hogy békességet, örömet hozzon az mi szívünkbe. Ehhez tisztítsuk meg lelkünket, erre készüljünk fel az előttünk álló napokban, és így keressük mennyei atyánk akaratát, így igazítsuk a mi akaratunkat az ő akaratával, munkáik a kiengesztelődést, építsük közösségeinket itt a földön, hogy majd a mennyország boldog közösségében is együtt örvendezhessünk.
Az eseményen részt vett dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora, dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektor helyettes, valamint az intézmény számos dolgozója. Az ima esten a Talentum ének és zenekar szolgált. Az este szeretett vendégséggel zárult. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezte női lelki napját Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. A nap előadója Németh István püspöki titkár hitoktatási referens, teológiai tanár volt. Aki reményteli női alakok a Szentírásban címmel tartott rendkívül inspiráló előadást. A nap zárásaként pedig Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be szentmisét a jelenlévőknek. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt az Egri Don Bosco nővérek tavaszi családi napjukra, a Laura Vikunya családi napra április 5-én 10 órától 15 óráig. A program során a kisebb korosztályt játékos programok várják, a közös ebéd után Szent Mise lesz. A családi programra a szülőket, nagyszülőket is várják a Malom utca 11 szám alatt található Egri Szalézi Oratóriumban a szervezők. A program ingyenes. Megújult zenei programok az Egri Bazilikában. A felújított Egri Bazilika nagybőjti egyházzenei áhítattal várja az érdeklődőket. Április 5-én szombaton 17 órától. Az áhítat során Kakuk Ferenc plébános tart elmélkedést. Emellett a bőjti időszakhoz kapcsolódó liturgikus szövegekre íródott, orgona és kórus művek hangzanak el. Orgonán Johann Sebastian Bach műveit hallják Kubik Tamás, a Főszékes Egyház orgona művész karnagy előadásában. A kórus műveket pedig a 2024-ben alakult, fiatal egri énekesekből és művészekből álló Vox Eterna Kamara kórus szólaltatja meg. Az áhítatra szeretettel várnak mindenkit. Az Új Színház saját szervezésű fesztiválja a 8. Keresztény Színházi Fesztivál április 6-a és 11-e között tárja ki kapuit a széles közönség előtt, nagyszabású esemény sorozatával, sokszínű műfai változatossággal. A fesztivál vasárnaptól péntekig két színpadon és galériában várja a közönséget. Szeretettel várják a kedves híveket a nyíregyházi 32. városi keresztútra. Április 12-én 14 órától. A Seregély István papi szociális otthon kápolnájában kezdődik a keresztút, és a temető főbejárati ravatalozójában ér véget. Az Egrieseki Palota turisztikai és látogatóközpont szeretettel hívja az érdeklődőket. Kárpáti János a Betlehemi csillag emlékezete Szakrális geometria című kötetének bemutatójára. Április 10-én csütörtökön 17 órától az Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont erdődi termébe. A szerzővel Vargarita építész beszélget, közreműködnek Széchenyi Orsolya, énekkel és Fajcsák Attila népzenész. Vendégek lesznek még Lénárt Gabriella és dr. Lénárt Ákos a kötet kiadói, és Kárpátiné Ézsiás Edit a kötet szerkesztője. Angyalt, vagyis adventi és nagybőjti gyónási alkalmat először szervezi meg az Eger Lajos város Füzesabony kápolna Maklár plébánia. A bűnbánati és ima est egyik jellegzetessége, hogy a Szent Jónást megőrizve személyes és diszkrét jellegét közösségi élményé teszi, ahol sokan tapasztalhatják meg egyetlen este alatt Isten bűnbocsátó jóságát. Négy plébánia papjai várják a gyónókat, azokat is, akik rendszeresen élnek a bűnbocsánat szentségével, de azokat is, akik már régebb óta nem voltak gyónni. A bűnbánati liturgia után a gyónási lehetőséggel párhuzamosan csendes szentségimádás lesz, imákkal és énekekkel. Szeretettel hívnak mindenkit április 8-án, kedden 18 órától a Maklári templomba, április 9-én szerdán 17 és 18 óra között a Detki templomba, 18 és 19 óra között pedig a kápolnai templomba, április 11-én pénteken 16 órától a Lajosvárosi templomba, április 12-én szombaton 16 óra 30-tól Füzesabonyban a telepi kápolnába, 17 óra 30 perctől a falusi templomba. Szeretettel várnak mindenkit. Április 11-én 15 órai kezdettel keresztutat végeznek Vévitányban a Kálvária dombon. Ezt követően 16 órától Szent Mise lesz a Vévitányi Szent Anna templomban. Szeretettel várják a kedves híveket. Idén is lesz hagyományos egethegyi keresztút Egerben április 12-én szombaton. A dobótéri gyülekező a Minorita templom bejáratánál várja a túrával egybekötött lelki programra érkezőket. A 9 óra 30 perckor kezdődő keresztutat rossz idő esetén is megtartják, csak rövidített útvonalon. A Mindszent Karizma közösség tagjainak nevében szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Április 12-én a 8. közösségek regionális karizmatikus találkozójára, melynek helyszíne a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola Miskolcon. A program 8 órától kezdődik, 9 óra 30 perckor lesz a köszöntő, 9 óra 45 perctől dicsőítés lesz Csiszér László zenekarával. 11 óra 15 perckor tanítás lesz Legyetek Szentek címmel, melyet Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános tart. Az ebédszünet után műhelyekre várják az érdeklődőket, majd a szünetet követően 15 óra 45 perctől szentségimádás és közbenjáró ima szolgálat lesz, valamint gyónási lehetőség. 17 óra 30 perctől a Szentmisét Lóci Tamás atya celebrálja. A hozzájárulás a találkozóhoz 3500 forint, mely tartalmazza az ebédet és egy váltáskát. Kérik a közösségek vezetőit, hogy a hozzájárulás összegét közösségenként a helyszínen a pénztárnál készpénzben szíveskedjenek befizetni. A találkozó regisztrációhoz kötött. Részleteket a karizmatikus találkozókukac@gmail.com vagy a 0670 933 80 26-os telefonszámon kérhetnek. Gyalogos zarándoklatot szerveznek Bódi Mária Magdolna boldogá avatására Litérről Veszprémbe. Korosztálytól függetlenül várnak mindenkit április 25-én, pénteken Litérre, hogy együtt zarándokoljanak Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldogá avatására. A zarándoklatot Laposa Norbert Balaton fűzfői plébános vezeti. Regisztrálni mindkét eseményre szükséges. Lélek és élet Rudolf Mihály és utitársai címmel nyílt kiállítás a Miskolci galériában. A tárlat az építész elmúlt 46 évének jelentősebb munkáit mutatja be. Szemléletes tablók és 3D-s modellek segítségével. Rudolf Mihály pályafutását olyan munkálatok fémjelzik, mint például a Füzéri vár, a Sárospataki szeplőtelen fogantatás bazilika, vagy épp a nemrégiben befejezett Egri bazilika rekonstrukciója. A Lélek és élet Rudolf Mihály és utitársai című kiállítás május 4-ig tekinthető meg a Miskolci galériában. 4 napos utat szervez a Via Sacra zarándok utazási iroda Carlo Acutis szenti avatása és a gyermekek és serdülők szentévi zarándoklata alkalmából április 24-e és 27-e között Rómába. Elindult a regisztráció az idei Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz. A hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. Április 25-e és 27-e között Böjte Csaba atya lelki gyakorlatot tart a Mátra-Verebély Szentkúti Kegyhelyen. A remény zarándokai témában. A résztvevők bekapcsolódhatnak a Csaba testvér által tartott elmélkedésekbe és liturgiákba. Majd Szentmise lesz a helyi ferences atyák celebrálásával. 2025-ben is folytatódnak az ifjúsági találkozók Nagymaroson. A soron következő a tavaszi találkozó május 24-én lesz. A mottója reményre hívtál. A program 9 órakor a Szent Ferenc kis nővéreivel kezdődik, majd Szof Klára nővér tanítása lesz. Ezután szentségimádás és műhelyfoglalkozások várják az érkezőket. A 16 órai szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja. A zenei szolgálatot a Gável család végzi. Május 20-áig még lehet jelentkezni a kántor alapszakra, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Híd Tudományi Főiskolával együttműködésben indít. Szeretettel várják az érdeklődőket. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Összeállt a DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong csapatának szakmai stábja. Hetedik alkalommal szervezik meg a Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Super Sam alapítvány Miskolcon. Továbbra is népszerű sportág a kézilabda a Putnoki Serényi László általános iskolában. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Összeállt a DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong csapatának szakmai stábja a 2025-26-os szezonra. Marad a vezetőedző Láda Balázs, mellette még Vas János, Patrik Fetter és Kereki Balázs irányítja a csapat szakmai munkáját a következő idényben. Az új szezonra vonatkozó tervek szerint szeretnék megtartani a csapat gerincét, hogy folytathassák az eddigi munkát. Hetedik alkalommal szervezik meg a Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt, amelyre idén a szervezők részvételi csúcsra számítanak. Deák Bárdos Mihályt, a szervezőbizottság elnökét hallják.
Az idei verseny 117 kilométeren zajlik, ugye jelenleg miskolci rajttal, illetve kassai befutóval, és azok a települések, amelyek ugye az útvonal mentén fekszik, ott mindenhol lesz egy frissítő állomás, és ez 2019-ben a útvonal meg lett változtatva, hogy ne a főúton fussanak a futók biztonsága érdekében, hanem a kisebb települések irányába lett elvéve, ahol ugye kevesebb a forgalom, és ez a mostani maratonon is így lesz, és még egyszer mondom, miskolci rajttal és kassai befutóval. Több egyeztetésen vettünk részt a kassai önkormányzat képviselőivel, a rendőrség képviselővel mindkét oldalon, szlovák, illetve magyar oldalon, a polgárőrséggel, a Magyar Közút ZRT képviselőivel, a miskolci rendőrkapitánysággal, a miskolci önkormányzati rendészettel, Miskolc Városi Közlekedési ZRT képviselővel. Tehát ez egy elég hosszadalmas, illetve ugye minden frissítő ponton biztosítani kell a futóknak a vizet, különböző energiát adó ételeket, illetve ugyanúgy biztosítani kell a polgárőrségnek, a rendőrségnek az egész napi szolgálat arány. Tehát ez egy összetett feladat, elég régóta elkezdődött már ennek a szervezése. Mindkét városban történt ez, volt Miskolcon is egyeztetés, volt Kassán is, úgyhogy én úgy gondolom abszolút harmonikus volt az együttműködés, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebbe az egyeztetésekben. Én úgy gondolom, hogy kevesebb munka, mint hogyha Miskolcon lenne a befutó, mert ugye itt annyi, hogy körülbelül egy fél órát vannak Miskolcon a futók, elvajtolnak, és akkor utána ugye megy minden a maga útján, viszont hogyha a jövőre már Miskolc lesz a befutóhely, akkor ott nagyobb szervezést igényel, mert ahogy befutottak, akkor legtöbb futó az itt is marad a városba is, és itt is fogadni kell őket, tehát ilyen szempontból könnyebb a mostani dolgunk, mert Miskolcról csak elindul, ide jönnek reggel 6 órára, és fél hét-hét magasságába elindul a futóverseny, és utána már körülbelül egy fél órát vannak a városba, és már nincsenek itt. De a másik része azért egyszerűbb, mert itt ugye nem sok időt töltenek. A célállomásnál pedig ott azért bankettet kell szervezni, stb. Tehát azért az összetettebb, azért mondom, hogy a rajtvárossal egyszerűbb dolgunk van most jelen pillanatban. Van olyan település is, amit nem érint, például Lencs, akinek a polgármestere támogatóként lépett fel, úgyhogy ezt is köszönjük, de rengeteg céget felsorolnak, aki a versenyzők, illetve a bírók ellátásában részt vesz.
A versenyzők a kassai Szent Erzsébet dóm szomszédságába fognak megérkezni, ahol többek között Hetei Ágota, Magyarország kassai főkonzulja fogja várni az érkezőket. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy ez a különleges sportrendezvény túlmutat önmagán, mert nem csak nagyszerű sportteljesítményként tudjuk értékelni, akár csapatban, váltóban futják végig, de hát az egyéniről ne is beszéljünk, hogy ez milyen különleges dolog, de mindenképpen közösségépítő szerepe van, erősíti a régióban az összetartozás érzését magyarok és szlovákok között egyaránt, és hát egy nagyon jó példája annak, hogy hosszú távú együttműködés áll már fönn Kassa és Miskolc között. Nem tudunk mindenkit külön díjjal jutalmazni, de amellett, hogy lenyűgöz engem valóban a váltóban nyújtott sport teljesítmény is, az egyéni teljesítményt azt gondolom, hogy mindenképpen honorálni kell, tehát aki egymaga végigfutja ezt a bő 117 kilométert, annak mindenképpen jár a külön díj. Annyi embernek lesz szerepe ezen a rendezvényen, nem csak a futóknak, hanem azoknak a helyi közösségeknek, akik az adott váltópontoknál dolgoznak, de akár a hatóságoknak is, akik biztosítják ezt a rendezvényt. Jelen lesznek nyilván a támogatók is, ők meg kíváncsiak rá, és minden lelkes sportkedvelő, akár családtag, akár ismerős, akár rokon, akár csak megnézi, hogy milyen hangulata van ennek a versenynek, valószínűleg kimegy az indításkor Miskolcra, és egészen biztosan valahogyan átkerül, többnyire valószínűleg autóval Kassára, és ott lelkesen várja majd a befutókat, én is ott fogom őket várni.
Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Superszam Alapítvány Miskolcon. Az április 12-én kezdődő jótékonysági akcióból a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai osztálya részére szeretnének speciális orvosi eszközöket vásárolni. A részletekről Bernasconi Bús Katalint, az alapítvány vezetőjét hallják.
Április 12-én lesz a 7. jótékonysági futásunk. Szintén ugye a megszokott módon a Szent István térről indulunk, és az is lesz ugye a cél. Valamint 3 koncert is lesz április 14-én a Művészetek Házában. Reggel 10 órakor, délután 2 órakor lesz gyermekkoncert, Csiribiri zenekar és Bobó és barátai fogják a gyerekeket szórakoztatni, valamint este egy László Evelin koncert lesz, az pedig ugye a felnőtteknek egy nagyon nagy élmény lesz szerintem. Amikor az Evelint felhívtam, és elmondtam neki ezt az összefogást, ezt a kezdeményezést is, hogy tulajdonképpen aznapra a Művészetek Házát ugye az önkormányzat nekünk biztosította, és estére lenne egy szabad időpontunk, amikor egy felnőtteknek szóló rendezvényt is tudnánk esetleg a műhában szervezni, azonnal igent mondott. Én szerintem az Evelin kötődése Miskolchoz és az ő eredményei is jelentősen fogják szerintem növelni ennek az összefogásnak a szintjét. Minden egyes alkalommal tanulunk, és a tapasztalatokat mindig megbeszéljük, és próbálunk újat és jobb módon csinálni ugye a futás szervezését. Ebben az évben nem egy családnak és egy gyereknek szeretnénk támogatást nyújtani, hanem a Csiribiri zenekarra, a Bobóval és Evelinnel is ugye összefogva azt beszéltük meg, hogy a Miskolci Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai és transzplantációs osztályának szeretnénk vásárolni egy előre egyeztetett megbeszélés alapján 2 olyan orvosi eszközt, amit Dr. Simoréka osztályvezető főorvosasszony ajánlott nekünk tulajdonképpen, egy őssejt fagyasztószekrényt és egy laminárboxot. Érkeztek már nevezési összegek, tehát tudjuk, hogy a futáson szeretnének azért az emberek részt venni. Van még egy hónapunk, én nagyon remélem, hogy Miskolcnak tényleg ugyanolyan fontos ez a kezdeményezés, mint amennyire nekünk fontos. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központban az onkohematológia és a transzplantációs osztály nagyon sok olyan terápiát alkalmaz, ami egyébként nincs máshol, csak Budapesten. Tehát ez az osztály és ez a kórház, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, nem csak a régiónak, hanem egyébként az egész országnak. És 35 éves az őssejtfagyasztószekrény. Valószínű, hogy tényleg előbb-utóbb egy cserére lenne szüksége is, és a főorvosasszony ezt az eszközt mondta, hogy nekik ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos lenne szinte azonnal. Valamint egy laminárbox, amit a transzplantáció előtt és után is a kisbeteg gyerekek ugye benne lehetnek egy ilyen laminárboxban. És mi azonnal igent mondtunk, tehát én nem hiszem, hogy Miskolcnak és a környékbeli vállalkozóknak, embereknek, támogatóknak, jó szívű embereknek, csak sétálni, futni vágyó embereknek ez az összeg, ez a 10 millió forint, hogy mi ezt ne tudnánk összegyűjteni, én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá, úgy gondolom, hogy az összeg ez meg lesz, és meg fogjuk tudni vásárolni ezt a 2 eszközt. Minden eszközt bevetünk, hogy ez sikerüljön. Tényleg lesz jótékonysági gyaloglás, a kilométereket ugyanúgy szinte örökbe lehet fogadni, Gergő, most 200 kilométert, nem csak 100-at, mint tavaly, hanem 200-at, ugye? Lesz nekünk ugye 2 gyerekkoncert, egy esti koncert, valamint tervben van ugye, hogy egy jótékony véradás is lesz, ami egyébként még csak tervezett, de pozitív a Vöröskeresztnek a visszajelzése, tehát a futás után lehet menni ugyanúgy az önkormányzatnak az aulájába, a polgármesteri hivatal aulájába majd vért adni, mondom, ez még itt tervezés alatt van.
Továbbra is népszerű sportág a kézilabda a Putnoki Serényi László általános iskolában. Szakonyi Zsolt testnevelőt hallják.
Ez a második év, amikor csatlakoztunk a Lóci DSE-hez, a kézilabda az iskolában programon belül, ami azt jelenti, hogy nyilván ennek a programnak vannak kötelezettsége is. Az egyik ilyen kötelezettség az, hogy minden évszakban egyszer az első, illetve a második korcsoportos tanulóink részére egy ilyen házi jellegű fesztivált kell szervezni. A fesztiválon részt kell venni az igazolt játékosok 75%-ának. Nyilván ugye most is vannak betegek, de azért elég nagy létszámban el tudtok hozni a harmadik, negyedikeseinket, és itt egy ilyen játékos állomásszerű kézilabda programmal kedveskedünk nekik, tehát ezért kapta ezt a fesztivál jelleget. Már ugye vannak első-másodikosaink is, akik most kerülnek majd bele a rendszerbe, épp jelenleg is zajlanak az igazolások és a sportolvosi vizsgálatok, tehát van egy olyan is, amikor ugye új játékosokat igazolunk le, ők a harmadik, negyedikesek, ezek mondtam már, hogy említettem, második éve benne vannak a programban, tehát ők a Lóci Putnok igazolt játékosai, és akár már jövőre bajnokságban is játszhatnak. Tulajdonképpen itt a ügyesség és a játékos feladatoknak ötvözetei vannak. Itt a lényeg az, hogy labdás, illetve labda nélküli koordinációs mozgásokat begyakoroljanak a gyerekek, a labdás ügyességüket fejleszék, a fogásbiztonságot, a kapuralövés technikáját. De az a lényeg, hogy közben pedig ugye a játékosság elve érvényesül, tehát a gyerek élvezi is azt, amit csinál.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszentmiklósról